Imádkozzunk. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 119. Zsoltár első verszakát. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Vas Zsolt és kis Ildikó második gyermekét, Sárát. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát. 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most titeket. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, Sárát, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük azt, hogy az Úr akarata az ő életével is az, hogy keresse az Isten országát, és az Istennel való közösségben megtalálja az a számára is elkészített örök életet. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét Márk evangéliumából, a 10. fejezet 13. versétől kezdődően. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta a gyermekeket. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők, a keresztelő mindig szép alkalom, akár családi vonatkozásban gondolunk rá, akár pedig úgy, mint fontos gyülekezeti alkalom van előttünk. Elhoztátok ide második gyermeketeket, Sárát, hogy részesüljön a keresztségben. Számomra ez azt is üzeni, hogy komolyan akarjátok venni ezt a dolgot. Komolyan akarjátok venni azt, hogy nem csak valamiféle szellemi útravalót akartok adni neki, nem csak a testi, szellemi szükségleteiről akartok gondoskodni, hanem bizony a lelkiekről is. Keresztelő lehetünk ma együtt. Keresztelő lehetünk ma együtt olyan alkalmon, ami arról szól, hogy az Isten néven szólítja az embert. Tulajdonképpen mindnyájunkkal ez a története az Istennek. Személyes viszonyt akar létesíteni. Felnőttel és gyerekkel egyaránt. Síróval is, meg örvendezővel is. A kérdés az, hogy ti, mint szülők és keresztszülők, mit tehettek ebben a dologban? Hogyan lehettek az Isten munkatársai? Egy nagyon rövid, ám annál beszédesebb történetet olvastam fel a Szentírásból, csak annyit idéznék fel belőle, gyermekeket visznek Jézushoz, a tanítványok pedig azt mondják, hogy ezek a gyerekek még nem kell, hogy Jézushoz jöjjenek. Jézus meg megharagszik rájuk, és azt mondja, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Ezen ige alapján először is azt szeretném mondani nektek, szülőkként és keresztszülőkként az a feladatotok, hogy a ti gyermeketeket, kereszt gyermeketeket elvigyétek az Istenhez. Elvezessétek úgy, közelből és távolból is, hogy valamiképpen ő az Istenhez találjon. Sokan nem teszik ezt meg. Sokan gondolják azt, hogy a gyermeknek megadunk mindent, ami testileg fontos és szükséges, de lelkileg nem adunk útravalót. Majd ő eldönti azt, amikor nagy lesz, hogy szüksége van-e erre egyáltalán. Rossz ez a gondolkodás, és ti nem így gondolkodtok. Mert azt gondolom, a történet is arra mutat, szülői felelősség, és nekünk felnőtteknek a felelősségünk az, hogy a gyermekeket lelki módon is, hitben is neveljük. Hogy aztán majd személyes meggyőződésé válhasson ez az ő számára. A szülők a történetben Jézushoz viszik a gyermeket, és teszik ezt azért, hogy Jézus megérintse és megáldja a kisgyermekeket. Két dolog van ebben rögtön benne, egy dolog, amit meg tudtok tenni, és egy dolog, amit meg nem tudtok megtenni. Amit megtehettek azt, hogy nem csak ma hozzátok ide gyermeketeket, Sárát, hanem mindig viszitek az Isten elé. Keresitek azokat az alkalmakat és lehetőségeket lakóhelyeteken, ahol találkozhat az Istennel a gyülekezet közösségében. Az is beszédes, hogy nem küldik a gyerekeket Jézushoz, hanem elviszik. Mert mint az élet minden területén és a nevelés minden területén a személyes példaadás a legfontosabb, igaz ez a lelki, a hitbeli nevelésre is. Vigyétek a gyermeketeket az Istenhez. Beszéljetek az Istenről neki. Mutassatok rá, hogy van egy olyan út, amit ti felnőttként is választhattok és követhettek, és lehettek példa számára abban, hogy az Isten útján jártok. Ez az, amit megtehettek. Amit nem tehettek meg, az az, hogy ti adjátok meg neki az Istennel való találkozás élményét. Az ember Istennel való találkozása mindig titok. Lehet, hogy valaki egész fiatalon átéli már, lehet, hogy valaki az életének egy vagy éppen tragikus, vagy éppen egy örömteli pillanatában, ezt nem tudjuk megadni. Lelkipásztorként, gyülekezeti tagként egyikünk sem tudja megadni. De lehet érte imádkozni. Mert a legfontosabb az, hogy ne csak annyi történjék, hogy elhoztátok ezt a kisgyermeket, hanem valamiképpen majd az élete során átélje az Isten érintését. Átélje az Isten közelségét. És ezért nektek szülőként is, és keresztszülőként is imádkoznatok kell. Érintse meg őt az Isten. És érintse meg benneteket is. Itt a történetben vannak olyanok, akik akadályokat gördítenek, próbálnak gördíteni a Jézushoz érkező gyermekek elé. Ezek ráadásul éppen Jézus tanítványai. Nagy baj az, hogyha a gyülekezet, ha a szülő, ha egy felnőtt gördít akadályt az elé, hogy a gyermeke megismeri az Istent. És hát persze az is előfordul, hogy jönnek azért olyan hangok másoktól. Minek is van keresztelő, minek is jártok gyülekezetbe, minek is egyáltalán a hittan. A kérdés, híddá lesztek Isten és a ti gyermeketek közötti viszonyban, vagy pedig akadályá. Arra fogtok fogadalmat tenni, hogy híd szeretnétek lenni, akin keresztül, akiknek segítségével ő maga is az Istenhez mehet. A másik, amit szeretnék még különösképpen is elmondani nektek és a szívetekre helyezni, amikor odaérnek ezek a kisgyerekek Jézushoz, akkor egy fordulat történik, mert általában azt szoktuk mondani, hogy a szülő ad példát a gyermeknek, a felnőttek adnak példát a gyermekeknek. És Jézus pedig azt mondja, hogy ha nem fogadjátok úgy az Isten országát, mint ez a kisgyermek, akkor nem mehettek be oda. A cél, a keresztség célja és Krisztus üzenete arról szól, hogy a ti gyermeketeknek, Sárának is helye van az Isten országába. Meghívót kap az üdvösségre, és ezt a meghívót adhatjátok neki tovább. És miközben ti próbáltok példát adni neki, lehet tőle is tanulni. Ahogy ő most alig még egy esztendősen sem, talán példa lehet abban, ahogy rácsodálkozik a világra, hogy mindig felfedez valami újat, ahogy bízik bennetek, mert igazából nem is tehet mást. Nos, ezt a bizalmat lehet megtanulni a gyermekektől. Hogy ahogy ők magukat rátok bízzák, szülőkre, úgy lehetne, úgy kellene nektek is rábízni magatokat az Istenre. Ezt meg lehet tanulni a gyerekektől, hogy aztán vissza lehessen adni nekik, és meg lehessen tanítani nekik. Jézus közeléhez érnek a gyerekek, és annyira szeretetteljes, ami ott történik. Jézus átöleli ezeket a gyerekeket, és áldást mond rájuk. Igen, mert Jézus közelében mindig áldások nyílnak. Jézus közelében mindig ott van az élet. Az áldás az jó. Testi és lelki jókat jelent. Nyissátok ki ezt a lehetőséget magatoknak, hogy vegyetek áldást az Istentől, és nyissátok ki ezt a lehetőséget a ti gyermeketeknek, a ti keresztgyermeketeknek is. Összefoglalva tehát az üzenetet, az Isten ma azt helyezi a ti szívetekre, és erre hív el benneteket, hogy ne csak ma, hanem mindig vigyétek a ti gyermeketeket az Istenhez. Neveljétek úgy, hogy rátalálhasson az Istenre, hogy valamiképpen átélhesse az Isten érintését, és legyetek ebben példává számára, és ti is tanuljatok tőle, hogy hogy kell bízni, és hogy kell rácsodálkozni a világra, és az Isten dolgaira. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek közösségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt, hogy teljesíteni tudjátok ezt a fogadalmat. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, akkor válaszoljuk együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt, hogy teljesíthessük ezt a fogadalmat. Imádkozzunk. Urunk, áldunk téged azért, mert te vagy az élet ura. Áldunk a te ajándékaidért, a te jóságodért. És ezen a délelőttön különösképpen is hálát adunk neked, ezért a kisgyermekért, Sáráért. Köszönjük az ő életét. Köszönjük, hogy ajándék lehet szüleinek, nagyszülőknek, a tágabb családnak, a rokonságnak. Köszönjük az ő növekedését, hogy növekedhet testben, szellemben, lélekben. És köszönjük azt, hogy a keresztség által az ő életére is egészen egyértelművé lesz, hogy te szereted, elfogadod, és a te szövetségedben akarod tudni őt. Áldunk téged, Urunk, Krisztus megváltó kereszt haláláért, amire a keresztség mutat. Áldunk azért, hogy általa neki is örök élete lehet. Köszönjük, hogy erre hívod el ezt a kisgyermeket is. Imádkozunk hát érte, ajándékozz meg őt hittel. Imádkozunk a szülőkért, a keresztszülőkért, hadd tudjanak ott állni mellette, és hadd tudjanak úgy ott állni, hogy a hit útján is vezetik, terelgetik őt. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a fogadalmat, amit a szülők és keresztszülők tettek, mindvégig komolyan vegyék, és megtartsák azt. Imádkozunk, Urunk, hogy a te ígéreted naponként valósággá lehessen ennek a gyermeknek és a családnak az életében, hogy átélhessék velük vagy minden napon a világ végezetéig. Így bízzuk rád, Urunk, ezt a kisgyermeket, kérünk, hordozd őt, gondviselő, megváltó, megszentelő kegyelmedben. Jézus nevében kérünk. Amen.
Sára, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Sára, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleinek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 119. Zsoltár második, harmadik és negyedik verseit. 119. Zsoltár második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Boldogok azok is, mondom nyilván, akik hamisságot nem cselekesznek. Jöjjetek, testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket ezen a vasárnapon, Mózes 5. könyvének 15. fejezetéből, az első verstől a 18. versig tartó igeszakaszból. Isten igéjét, mint az ő minket megszólító szavát, figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Mózes 5. könyve 15. fejezetéből így szól Isten igéje. Minden 7. év végén engedd el az adósságukat. Az adósság elengedés módja pedig ez. Minden hitelező engedje el azt a kölcsönt, amelyet a fele barátjának adott. Ne hajtsa be azt fele barátjától, a testvérétől, mert adósság elengedést hirdettek az Úrért. Az idegentől követelheted, de amivel testvéred tartozik neked, azt engedd el. Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáld majd téged az Úr azon a földön, amelyet Istened az Úr örökségül ad neked, hogy birtokba vedd, de csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára. Ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma megparancsolok neked. Bizony megáll téged Istened az Úr, ahogyan megígérte neked. Te kölcsön adsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre. Uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet neked ad majd Istened az Úr, ne légy kemény szívű és szűkmarkú az elszegényedett testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, és amiben szükséget szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat, közeledik a hetedik esztendő, az adósság elengedés éve, és ne nézz emiatt rossz szemmel szegény testvéredre. Mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiállt majd miattad, és vétek fog terhelni téged. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden vállalkozásodat. Mert a szegények nem fogynak el a földről. Ezért megparancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő elesett és szegény testvéreidhez. Ha eladja magát neked valamelyik testvéred, egy héber férfi vagy nő, 6 évig szolgáljon téged, de a 7. évben bocsásd őt szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel bocsásd el, hanem lásd el bőven a nyájadból, a szérűdről és a borsajtódból, adj neki abból, amivel megáldott téged Istened az Úr. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr, ezért parancsolom ezt ma neked. De ha azt mondja neked, nem megyek el tőled, mert megszeretett téged és házad népét, mert jó dolga volt nálad, akkor fogj egy árt, és szúrd a fülén keresztül az ajtófélfába, azután legyen örökös rabszolgád. Ugyanígy járj el a rabszolganő esetében is. De ne essék nehezedre, ha szabadon kell bocsátanod. Mert 6 év alatt 2-szer annyit dolgozott neked, mint amennyit egy napszámos pénzért dolgozott volna. Így megállt téged Istened az Úr mindenben, amit cselekszel. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem annak üzenetét érthessük és megélhessük. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, gondviselő és megtartó Úrunk, a világon sokan vannak, akik szűkölködnek, és nekünk mégsem félelmek között kellett ma reggel felébrednünk. Minket mégsem azok kérdések sújtanak és foglalkoztatnak, hogy mit kell az asztalunkra tennünk, hogy lesz-e eleget enni, inni. Minket nem azok a félelmek aggasztanak, hogy lesz-e otthonunk, vagy a háború elsöpri azt estére. Urunk, sokan vannak-e világon, akik nélkülöznek, akik szenvednek, és mi sokaknál jobban élünk. Mégis tele vagyunk panasszal és elégedetlenséggel. Urunk, köszönjük neked ajándékozó szeretetedet, hogy az emberiség rendelkezésére bocsátasz annyi javat évről évre, amivel minden éhezőt jól lehetne lakatni. Azonban mégsem vagyunk felelősek és szeretetteljesek. Mégis elnézzük a szenvedőt, a nélkülözőt. Nem adjuk meg azt a keveset sem, amit talán megadhatnánk. Urunk, köszönjük, hogy bőkezű vagy. És bocsáss meg, ha nem vesszük észre a te ajándékaidat. És bocsáss meg, ha ajándékaidat csak testiekben reméljük és várjuk, és a lelkiekről elfeledkezünk. Istenünk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél ma itt bennünket, hogy megtartottad életünket, hogy itt lehet a keresztelő család a kisgyermekkel, hogy emlékezhetünk magunk keresztségére, hozzád tartozásunkra. Köszönjük, hogy úrvacsorai közösséget készítettél ma nekünk. Kérünk, Urunk, add nekünk igédet. Segíts, hogy élhessünk általa, és hogy annak tanítását ne csak halljuk, hanem befogadjuk és megtegyük. Kérünk ezért, Urunk, szólj hozzánk, áld és szenteld meg figyelmünket, egész Isten tiszteletünket. Jézus nevében kérünk, a lélek által. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 171. dicséretünk egyetlen versét énekeljük el. A 171. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteletem. Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található az imént hallott igékben, amelyből kiemelem Mózes 5. könyve 15. fejezetének 15. versét. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr, ezért parancsolom ezt ma neked. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Mózes 5. könyve egy nagy visszatekintés, egy hosszú útra, amit Isten választott népe járt be, visszatekintés 40 esztendőre, a honfoglalást megelőzően, és kellőképpen föl kell készülni erre a dologra, el kell rendezni a dolgokat. Meg kell erősödni, újra elő kell venni az Isten útmutatásait és törvényét. Az Isten törvénye van előttünk. Amikor az Isten törvényéről beszélünk, akkor általában a 10 parancsolat jut eszünkbe. Meg a szeretet nagy parancsolata. Itt azonban talán egy kicsit értetlenkedve is figyelhetünk ezt az igét, minthogyha egy régi letűnt korról szólt volna. Nyilván a mózesi törvényeknek vannak olyan részletei, amik az adott kor, adott társadalmi viszonyai között érvényesek, azonban mégis nagyon fontos üzeneteket hordoznak magukban. Nekünk nem az a kérdés, hogy 6 év után elengedjük-e a rabszolgánkat, mert nincsenek rabszolgáink, az viszont nagy kérdés, hogy mit kezdünk a szegénnyel és a nélkülözővel. Más korban és más helyzetben vagyunk, mégis nagyon fontos üzeneteket tartogat számunkra Isten igéje. Látszólag messze van mindez tőlünk. Az akkori ember életében gyakorlatilag természetes volt az, hogy a vallás, az Isten üzenete, legyen szó az Isten választott népének tagjáról, vagy bármely más néphez tartozó emberről, aki élte a maga vallását, a vallás alapvetően határozott mindent. Határozott meg mindent. Az emberi viszonyokat, az Istennel, vagy más vallásoknál az Istenekkel való viszonyt, meghatározta az állam, a társadalom, a gazdasági élet berendezkedését is. Úgy is mondhatnánk, hogy a vallás rendet szabott. Rendet szab-e ma a vallás? Rendet szab-e ma az Isten üzenete? Kell-e azt mondanunk, amit egyébként nagyon sokan mondanak, hogy a világ alapvetően két részre osztható, nagyon leegyszerűsítve a templomon belüli és a templomon vagy egyházon kívüli részre. Sokan azt akarják elhitetni velünk, és azt mondják, a hitnek és a hitből fakadó cselekedeteknek a templomban és az egyházban van a helye. Nagy felkiáltójel az ige mai üzenete. Meg kell, hogy határozza a társadalmi viszonyokat is. Ma, amikor nagyon sok minden elhangzik, az elmúlt héten is sok minden elhangzott, és benne lévén tudom, hogy mennyi probléma van az oktatásban, elhangzik az is a követelések között, hogy nem kell a hit és erkölcs tanóra. Nekem nem úgy tűnik, hogy annyira jó állapotban lenne a társadalmunk, hogy egy tolvonással ezt ki lehetne billenteni, ki kellene billenteni az oktatási rendszerből. De jó példázza ez azt is, hogy sokan úgy gondolkodnak, csúnya szóval úgy is fogalmazhatnám, hogy gettósítani akarják az egyházat, az Isten üzenetét. Az csak maradjon meg a hívőké, és maradjon meg a templom falai között. Az a baj, testvérek, hogy ezt sokszor mi is elhisszük. Az a baj, hogy sokszor mi is önmagunkat zárjuk be, otthonosan mozgunk a magunk köreiben, a magunk templomában, a magunk gyülekezetében, és bátortalanok vagyunk akkor, amikor ki kellene lépnünk. Bátortalanok vagyunk, amikor az Úrért, mert ez nagyon sokszor elhangzik ebben a részben is, az Úrért kellene valamit máshogy tennünk, mint egyébként az átlag ember teszi. Az ige éppen arra mutat rá ma, hogy a világban való létünket és a világhoz való viszonyunkat és a nélkülözőhöz való viszonyunkat is meg kell, hogy határozza az Isten üzenete. Ahogy viszonyunk az egyes emberhez, és ahogyan viszonyulunk a társadalom elesetteihez. Hogyan kellene jelen lennünk a világban? Alapigénk ezt mondja, emlékezzél arra, hogy rabszolga voltál, de kiváltott téged Istened az Úr. Ezért ma a szabadságról szeretnék beszélni. Mindenekelőtt arról, hogy keresztény emberként, Istenre figyelő emberekként szabadságot nyert emberek vagytok. Mindannyian szabadságot nyert emberek vagyunk. És itt is van egy olyan elképzelés, egy olyan nézet, amit rólunk keresztényekről mondanak, a kereszténység, az egyház csak erkölcsökről és szabályokról tud beszélni. És ezért a kereszténység, az egyház gúzsba köti az embereket. De a hívő ember életének alapélménye nem ez. Nem az, hogy gúzsba van kötve az élete. Nem az, hogy folyamatosan valamiféle szabályhoz kellene alkalmazkodnia. Az életünk tele van szabályokkal, a munkahelyen, szervezeti és működési szabályzattal. Éppen elég bajunk van, akár mondjuk valamiféle adószabály értelmezésével. A legkisebb dologra is szabályokat gyártunk. A hívő ember életének alapélménye ez lehet, megszabadultam. Megszabadított az Isten. Mennyit ér a szabadság? Hogy mennyit ér a szabadság, arról először is az jutott eszembe, néhány héttel ezelőtt hallottam rádióban egy riportot egy olyan emberről, akit ártatlanul zártak börtönbe. Fél évet töltött ott, mikor kiderült az ártatlansága. Azt mondja, a legnagyobb tanulsága az volt, hogy ami korábban természetesnek tűnt, a szabadság, azt most már tudom értékelni. Hogy mennyit ér a szabadság, kérdezzünk meg egy olyan szenvedélybeteget, akár szabadult alkoholistát, aki kijött az alkohol szorításából, és aki naponként megvívja a küzdelmeit a szabadságáért, hogy ne váljon újra rabjává valaminek. A keresztény embert az Isten szabadságra hívta el. Emlékezzél vissza, mondja az ige, a rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr. Az Isten belépése az ember életében mindig szabadságot hoz. Mindig mentesülést valamitől, és mindig felszabadulást valamire. Az Isten belép az életünkbe, és szabadít. Ugyanakkor mégis úgy van a dolog, hogy az átlagember azt mondja, nem ültem én börtönbe, nem vagyok szenvedélybeteg rabja, lehetne még hosszasan sorolni. Nincsenek függőségek és rabságok az életemben, nincs miből szabadulni. De van miből szabadulni. Mert meg kell szabadulnunk attól a bűntől, amely rá tud terhelődni az életünkre. Ma, amikor a szabadság eszme sok mindent áthat, sokszor inkább azt látjuk, a szabadság mítosza az, ami ott van a mindennapokban. A szabadság mítoszában élünk, és közben nem vesszük észre, mennyi kötöttség határoz meg bennünket. Egyet-kettőt hadd mondjak csak. Okostelefon. Szabadok vagyunk, hogy használjuk. De igazából már nem mi irányítjuk azt, hanem az irányít bennünket. Láttam erről egy nagyon jó képet. A kép az úgy nézett ki, egy ember fogta a telefonját a kezébe, és bilincs volt a kezén, a csuklóján. A bilincs vége pedig a telefonban végződött. Vagy a szabadság mítosza, és ez most újból aktuális, a vasárnapi vásárlás. Szabad vagyok arra, hogy vasárnap is vásároljak. Persze külön lehetne arról beszélni, hogy a vásárlás, a fogyasztás mint pótcselekedet, amitől boldogságot remélünk, mennyire rabságban tart bennünket abban az értelemben, hogy nem tudom megvenni sokszor, amit szeretnék. Tudunk-e ezektől szabadok lenni? A szabadság mítosza leng körül bennünket, miközben függőségi hálókban és függőségi játszmákban éljük az életünket, ahol és amikben megtanultunk lavírozni. De az ige azt mondja, én kiszabadítottalak téged Egyiptomból. Jézus Krisztus a szabadító. Kell hát szabadulnunk, mert az Isten kiváltott bennünket. Az Isten ószövetségi választott népének Egyiptomból való szabadulása számukra felemelő volt, de brutális volt azok számára, akik a 10 csapást végig kellett, hogy szenvedjék. És ez mindig arra emlékeztet bennünket, a szabadulás, a rabságból, a függetlenség felé vezető út sohasem sima. Ott lehetnek benne a félelmek, ott lehetnek benne a lázadások. Az elnyert szabadságban, amit az Isten népe átél, Egyiptomból való kijövetele után, ott van az ellenkezés, ott van az, hogy nem kell nekünk a törvény, ott van az, hogy még, ma úgy mondanánk, meg sem száradt a tinta a 10 parancsolaton, már is sikerül áthágni azt. Az Úr kiváltott, és ez nem olcsó volt. Áldozat van mögötte. Krisztus áldozata. Korunk a félreértett szabadság korában, és a szabadság mítoszának idején él. Szabadságvágyunk végtelenül földhöz ragadt. És akkor jön az Isten, és azt mondja, ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek, és nem csak annak mítoszában élhettek. És lehet, hogy ez nem a külső körülményeinket jelenti, hanem a belső, a lelki változást. Lehet, hogy a külső ugyanaz marad, de belül szabaddá válok sok mindenre. Arra is, hogy elengedjek, hogy odaforduljak, hogy függetlenné váljak olyan dolgoktól, amik egyébként végletekig meghatároznak bennünket, amikről tudjuk, hogy kötnek, és tudjuk, hogy szabadulni kellene tőlük. Megváltott emberek vagyunk. Vegyük észre a kötöttségeinket, hogy szabaddá lehessünk. Ugyanakkor azt is üzeni nekünk az ige, a szabadságban Istentől kapott rendhez kellene igazítani az életünket. Mert egy ige versen belül van ott, kiváltott téged Istened, és ugyanakkor parancsolatot adok neked. Az átlagember gondolkodásába a kettő nem fér össze. Hogy fér össze a szabadság és a parancsolat? Talán elmondtam már nem egyszer, de újra elmondom. Van egy kedvenc könyvem, a 10 parancsolat magyarázata. A könyv címe a Szabadság útjelzői. és a 10 parancsolatról szól. A szabadságnak lehet és kell, hogy legyen egy Istentől kapott rendje. Mert a szabadság nem azt jelenti, hogy mész, amerre látsz. És nem azt jelenti, bármit megtehetsz. Az egyik egyházatja, Augustinus Szent Ágoston mondta, szeress és tégy, amit akarsz. Ma sokszor csak a tégy, amit akarsz marad belőle. És hogy az előzőekben elmondott példákat tovább vezessem, az az ember, aki börtönből szabadul, meg kell, hogy tanulja a szabadság rendjét. A törvényekhez való igazodást. Az az ember, aki szenvedélybetegségből jön ki, tudnia kell azt, hogy hol kísérthető különösképpen is. Egy szabadult alkoholista számára egyetlen korty ital is végletes lehet. Neki az a szabály, hogy annak is nemet kell mondani. De az Isten azért ad rendet, hogy a szabadság megmaradjon. Ezt kellene élnünk és továbbadnunk. És másokat felszabadítanunk. Rendet ad az Isten törvénye. És a kérdés az, hogy az Isten törvényének rendje a 10 parancsolatban és a szeretet nagy parancsolatában meghatározza-e igazán emberi kapcsolatainkat, a pénzhez való viszonyunkat, a társadalmi kapcsolatainkat, egyáltalán mindent. Nem törvényeskedésről beszélek. Az Isten nem szervezeti és működési szabályokat ad nekünk. Nem részletekbe menő szabályozást. Az ő rendjében ott van a szabadság, és nem képmutató farizeusi törvényeskedést kér tőlünk az Isten. Azt viszont igen, hogy legyenek az életedben minősített idők. Talán közgazdaságilag is, meg szociológiailag is furcsa lehet az, amit itt elénk ad az Isten igéje. Minden hetedik évben engedd el a rabszolgákat. Az volt ennek a célja az ókori időszakban, az ókori Izraelben, hogy ne alakuljanak ki nagy vagyoni, gazdasági, társadalmi különbségek. És valameddig működött is a rendszer. Biztos el lehet mondani azt, hogy miért nem volt jó. De a mai rendszerről is el lehet mondani, hogy miért nem jó. Amikor azt látjuk, hogy a leggazdagabbak és a legszegényebbek közötti szakadék egyre inkább növekszik. Azt mondja az Isten igéje, vannak minősített idők. A hetedik év az elengedés ideje, és ez alapvetően a hetedik naphoz vezethető vissza. A hetedik nap megszentelése. Sokat lehetne erről beszélni, és annak idején nem is sokat szóltam erről, a hetedik nap megszenteléséről, ha úgy tetszik a vasárnapi boltok vasárnapi bezárásáról, mert azért az Isten igéje szerint több van ebben, mint pihenés. De arra mindenképpen tanít a mai ige, hogy ahol nincsen elengedés, ahol nincs kiszállás és ahol nincsen szabadságot, nem lesz áldás. Az Isten igéje radikális. A keresztény embernek semmiképpen nem politikai és ideológiai vonalak mentén kellene gondolkozni a mindennapokról, hanem az Isten igéje mentén. Az Isten igéje meg azt tanítja nekünk, ha nincs elengedés minden héten, ha nincs elengedése a munkának, ha nincs elengedése a fáradozásnak, akkor nincs áldás. És van áldás? Van áldás a társadalmunkon? Van áldás azon, hogy étnappallá dolgozunk? Napallá téve dolgozunk? Van áldás azon, amikor a családunkért teszünk mindent, és dolgozunk, és nincs elég időnk egymással lenni? Nyilván nem arról szól az elengedés ideje, hogy a létfenntartáshoz, az élet mentéshez szükséges dolgokat sem szabad megtenni. Meg nyilván nem arról van szó, hogy akinek vasárnap dolgoznia kell, például a lelki pásztornak, annak nem kell szabad napot tartania, hanem arról, hogy legyen egy héten egy napod, amikor elengedsz. Amikor nem a munka és a feladat van a középpontban. Ha nincs idő egy napra kiszállni, akkor nem vagy szabad. Ha nincs idő egy napra kiszállni ebből a rohanásból, akkor olyan rabszolga vagy te is, meg én is, amilyen volt az Isten választott népe Egyiptomban. Ki kell szállni. És gyakorolni kell az elengedést. A keresztény élet alapvetően szabad élet. Krisztus szabadított meg. És gyakorolni kell az elengedést. Hogy elengedem a másik bűnét. Hogy már nem haragszom rá. Megbocsátok neki. Hogy miközben követelnek tőlem, joggal is, sokszor, akkor megteszem még azt az utat is, amit talán már nem követelnek tőlem. A szabadságnak van Istentől kapott rendje. És végezetül a szabadság lehetőség. Lehetőség nekünk arra, hogy az életünk tele legyen áldással. Az áldás nagyon szép szó a Szentírásban. És nem csak lelkiekre értendő. Amikor az áldás szó hallatszik, és áldást kapott itt a megkeresztelt kisgyermek, és áldás van minden Isten tisztelet végén, az áldás azt jelenti, hogy az Istentől várom a testi, lelki, szellemi jókat. A szabadság lehetőséget nyit. Az Isten azt mondja, én kihoztalak téged, és innentől neked kell dönteni. Vagy igazodsz a rendhez, vagy el fogod veszíteni a szabadságodat. Minket tesz felelőssé az Isten. Nem a rendszert, nem a munkáltatót, minket tesz felelőssé az Isten. Hogy hogyan élünk a szabadságunkkal. És a szabadság lehetőség arra is, hogy odaforduljunk a másik emberhez. Nagyon sok szó esett ebben a felolvasott igében. A rászorulókról, a nélkülözőkről, a szegényekről. És megfogalmazás nyer ez is, mert a szegények nem fogynak el a földről. Vagy ahogy Jézus mondja, a szegények mindig közöttetek lesznek. Nagy felkiáltójelként, ha te nem vagy szegény, hogy lehetnél más helyzetben is. Hogy adj hálát azért, ami van. De ez mindig felelősség. Nem az a fajta felelősség, ahol az egyházat gettósítani akarók és a templom falai közé zárni akarók jelölik ki az egyház helyzetét, hogy az egyháznak az a dolga, hogy toldozgassa, foltozgassa a szociális hálón lévő lyukakat. Nem ez a dolgunk első körben. De dolgunk odafordulni a másik emberhez. Krisztust felmutatva. Észrevenni a rászorulót. Akár anyagiakban rászoruló. Akár odafigyelésben. Mert nem kapja meg a törődést, mert nincsen rá ideje senkinek. Hiszem, hogy így hívott el minket hitvallásos cselekedetekre az Isten. És ezért legyen ma is konkrét feladatunk. Vegyük észre a rászorulót. Vegyük észre azt az embert, akinek talán arra a pénzre van szükség, ami nekünk forintokat jelent. Vegyük észre azt az embert, akár a családban is, akinek arra van szüksége, hogy végre időt töltsünk vele. Vegyük észre azt a rászorulót, akivel beszélgetni kellene. Lehet, hogy nem az élet nagy dolgairól, hanem a mindennapokról megértő szóval. Mert a szabadság lehetőség. Kedves testvérek, az Isten kiváltott bennünket megkötözöttségeinkből. Korunk embere sokszor látszat szabadságban él. Krisztus megszabadított, akkor valóban szabadok lehetünk. Arra, hogy kövessük őt, hogy az ő törvényének rendje szabja meg az életünket. Éljünk ezzel a szabadsággal. Kövessük az Isten útmutatásait, vele való viszonyunkban, egymással való kapcsolatunkban, a társadalmi kapcsolatunkban és az élet minden területén. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálaadással állunk meg előtted, a megértett igéért, üzenetért. Hálát adunk azért, mert van hatalmad újjáteremteni bennünket, bűneink megbocsátása által. Áldunk téged, Urunk, hogy ezt a szabadságot élhetjük, hogy rendedet követhetjük, parancsolataidat ismerhetjük. Áldunk téged azért, Urunk, mert szabadságunk lehetőséget jelent arra, hogy felismerjük a jót és megcselekedjük. Abban kérjük, Urunk, a te segítségedet és szent lelked erejét, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, és tudjuk a jót választani. Kérünk ezért, hogy légy velünk a kísértések idején. Kérünk ezért, adj nekünk erőt szeretni, jót tenni, felismerni a szükséget, a szükségben lévőt. Látni azt, mi a mi feladatunk és felelősségünk emberi viszonyainkban és kapcsolatainkban. Urunk, köszönjük neked, hogy a te ígéddel és lelkeddel gazdagodva mehetünk el a te házadból. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik ma nem lehettek közöttünk. Imádkozunk hozzád a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért. Imádkozunk azokért, akiknek örömük van, akiknek szívük tele van hálával. Légy áldott minden jó ajándékodért. Imádságban hordozzuk, Urunk, előtted a mi közösségünket, gyülekezetünk egészét, annak vezetőit, intézményeit. Imádkozunk egész egyházunkért. Kérünk, légy, ami megtartunk és megújítunk. Könyörgünk hozzád, Urunk, nemzetünkért. Határokon innen és túl. Légy, ami megtartunk, s légy, ami megújítunk. Imádkozunk, Urunk, ezért a világért, amely sok reménytelenség, nélkülözés közepette éli mindennapjait. Kérünk, tartsd meg kezedben, közeledben, tartsd féken a gonosz erőket, és teljesítsd ki a jót. Köszönjük, Urunk, hogy ma is és minden nap imádságos közösségben lehetünk veled. Legyen áldott a te neved örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk most Isten áldását. Mindezek után Istennek, Atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen, maradjon mindannyiótokkal. Amen. Helyet foglalva a záróéneket megelőzően a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délelőtt a 9 órakor elkezdődött Isten tiszteleten, és azt követően köszöntötte a gyülekezet, és köszönti a gyülekezet Varga László lelkipásztor testvérünket, aki évtizedeken keresztül volt gyülekezetünk lelkipásztora, 80 éves születésnapjá alkalmából köszöntjük őt. Hirdetem, hogy ma még délután 6 órakor tartunk Isten tiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem, kedden délután 5 órától szokott rendünk szerint itt Katonatelepen a gyülekezeti teremben tartunk bibliaórát, várjuk erre szeretettel a testvéreket. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint 3:40-kor lesz Isten tisztelet itt Katonatelepen, és jövő héten is keresztelőre kerül sor, hordozzuk előre is imádságban a keresztelésre készülő családokat. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Barta László Sándorné, Szabó Julianna 80 esztendős korában elhunyt testvérünk gyászoló hozzátartozóit. Halottaink vannak: Faragó Károlyné, Fehér Ilona Julianna 59 évet élt. Temetése hétfőn 10:45-kor lesz. Gonda Gergelyné, Tercsi Julianna 93 esztendőt élt. Hétfőn délután 2 órakor temetjük. Nagy Lászlóné Kis Judit 82 éves korában hunyt el. Szerdán 3.4.11-kor temetjük. Farkas Pálné Gékis Irén 76 évet élt. Szerdán 1 órakor lesz temetése a református temetőben. Gudmon Jánosné Fogti Eszter 76 esztendős korában hunyt el. Csütörtökön 1 órakor a református temetőben temetjük. Isten vigasztalása legyen a gyászoló családokkal. Házasrandó jegyespárt hirdetek első ízben. Pap Attila Gyula jegyezte Lacai Ágnes Melindát. Házasság kötésükre május 7-én délután 4 órakor kerül sor itt a katonatelepi templomban. Dóka András jegyezte Bögre Aliszt. Másodszor hirdetjük Cecon László jegyezte Tóth Eszter Sárát. Isten áldását kívánjuk a tervbe vett házasságokra. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartói járulékként 143 ezer forint. A fali persejt is kiürítettük a héten, így a templomunk rendben tartására és a környék rendezésére 269.490 forint adomány érkezett. Ez az összeg a tavalyi esztendő októbere óta gyűlt össze. Szeretett hét támogatására 190.500 forint, urvacsorai jegyekre 2.000 forint, szőlőskert gyülekezeti újság javára 500 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy április 24-én jövő vasárnap délután 6 órakor az evangélikus templomban a reformációra 500 éves évfordulójára készülve zenés áhítat lesz. Erre várjuk szeretettel a testvéreket. És végezetül néhány katonatelepi hirdetést szeretnék mondani. A tegnapi napon került sor a templom tavaszi nagytakarítására. Köszönjük az ebben fáradozók szolgálatát, és köszönjük azoknak a segítségét is, akik a kertben dolgoztak. Kemény földdel, kemény kötésűen sikerült megbirkózni, és elkezdtük hátul a kert kialakítását. Isten tisztelet után meg is lehet ezt tekinteni. Reménység szerint 2-3 év múlva már egészen más formát fog mutatni a kert. Ehhez kapcsolódik, hogy valaki egy pólót, egy ruhadarabot itt hagyott, megőriztük, a gyülekezeti teremben megtalálható, hogyha valakinek hiányzik. Aztán ugyancsak katonatelepre vonatkozó hirdetés, hogy Csőzgyőző testvérünk és a hangosításban szolgáló segítségével az istentiszteleti hanganyagok felkerülnek az internetre. Az elmúlt 3 nap ige hirdetései is már megtalálhatók. Éljünk ezzel a lehetőséggel, és ajánljuk mások figyelmébe is. És a kisgyermekes családoknak pedig egy újabb jó hír, a gyülekezeti terem és a templom közötti kis helységben, ahol eddig is volt már kisasztal, meg babaágy, elkészült a kihangosítás, tehát aki a kisgyermekkel nem tud itt lenni a templomban, oda is átmehet, nem fogja zavarni a gyermekisten tiszteleten lévőket sem, és lehet hallgatni itt a kis helységben is az Isten tiszteletet. És még egy fontos hirdetést szeretnék tolmácsolni. Vannak olyan idős testvérek, akiknek talán gyakran, akár rendszeresen nehézséget jelent a templomba való eljutás. Kérem a testvéreket, hogy akik ilyenről tudnak, vagy ők maguk ebben kérnének segítséget, bátran telefonáljanak, akár ide a parókiára Isten tisztelet előtt, a 41-71-11-es telefonszámon, és segítséget nyújtunk a templomba való eljutáshoz. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró imádság előtt a záró énekünket énekeljük el a 469. dicséretünknek első 3 verszakát. 469. dicséret első 3 versét énekeljük. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.